Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Szó volt már az észak-koreai ballisztikus rakétákról. Most beszéljünk arról, hogy az új dél-koreai elnök Moon Jae-in szerdán azt mondta, hogy nagyon is lehetséges, hogy a két országot elválasztó demarkációs vonalnál katonai konfliktus robbanjon ki. Lehetséges ez ön szerint?
Én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen arról lenne szó, hogy a demilitarizált övezet térségében, ahol valóban több százezres hadseregek néznek farkasszemet egymással, ott kis incidensek, lövöldözések előfordulhatnak.
Tegyük hozzá, hogy ez már korábban is volt,
hogy ilyesmik, persze, ilyesmik előfordultak azért szép számmal. Alapvetően a két Koreának a viszonya az most kétségkívül javulni fog, annál is inkább, mert hogy Dél-Koreában ugye baloldali győzelem született a május 9-i elnökválasztása.
Ugyanakkor meg éppen tegnap csütörtökön Dél-Korea keleti részén Kangnung városában több ezer észak-koreai kommunista propaganda füzetet is lefoglaltak. Ez hogy került oda?
Az ilyesmik ugyanúgy elő szoktak fordulni, és ugyanúgy az elmúlt évtizedek során ezek rendszeresen felbukkantak, mint ahogy a demilitarizált övezet térségében a lövöldözések is. Ugyanakkor, hogyha a két Koreának a viszonyrendszerét próbáljuk megnézni, akkor nagyon fontos azt megemlíteni, hogy Dél-Korea alapvetően egy kétpólusú politikai palettának tekinthető. Tehát az egyik oldalon van a 60-as, 70-es, 80-as évek tekintélyuralmi rezsimjéből kinőtt konzervatív elit, akik nagyon nagy fenntartásokkal viszonyulnak az észak-koreai rezsimhez, alapvetően az antikommunizmus talaján állva, hogyha Észak-Korea bármit szeretne, gazdasági kapcsolatokat, stb., akkor hát elsőként tegyen lépéseket például az erődemonstrációk felfüggesztése, rakétakísérletek felfüggesztése, emberi jogok kérdésköre terén, és a másik oldal a dél-koreai politikai palettán pedig a 70-es, 80-as évek diáktüntetéseiből kinövő helyi baloldal. És azt kell tudni, hogy a helyi baloldal idáig az ország fennállásának történetében még csupán kétszer volt hatalmon, 98 és 2008 között két egymás követő cikluson keresztül, és most kerültek szintén két ciklusnyi konzervatív kormányzás után most harmadszor került a helyi baloldal hatalomra. És a helyi baloldal alapvetően más megközelítéssel viszonyul az észak-koreai rezsimhez.
Nem hiába mondta az új államfő, vagy az összes mondta korábban, hogy mindenképpen rendezni akarja Észak-Koreával a viszonyt?
Hát,
és el akar látogatni Pjöngjangban.
Igen, Pjöngjangban. Tehát hogyha rendezni nem is olyan könnyű a viszonyt Észak-Koreával, de a legelső ikonikus figurának is tekinthető baloldali dél-koreai elnök, aki 1998-ban az ország első ellenzéki indítatású elnökeként került beiktatásra, később Nobel-díjat, békedíjat is kapott, Kim Dae-jungnak hívták az illetőt. Ő 98-ban a beiktatási beszédében jelezte azt, hogy ő mindenképpen gazdasági kapcsolatokra törekszik Pjöngjangnal, illetve szeretné elválasztani egymástól a politikai és a gazdasági kapcsolatokat, mert hogy ezek vezethetnek az északi területeknek az integrációjához, a majdani későbbi egyesüléshez.
Ennek van lehetősége? Vagy ez egy valós dolog lehet a két ország egyesítése?
Hát úgy gondolom, hogy mielőtt megnéznénk az egyesítésnek a lehetőségét, azért nagyon fontos azt megnézni, hogy a baloldali kormányzásnak, tehát a békülékeny baloldali kormányzásnak a tapasztalatai ideig milyen eredményeket hoztak. Ugye 98 és 2008 között voltak ők hatalmon. Ebben az időszakban megvalósultak olyan korábban elképzelhetetlen kapcsolatok a két Korea között, hogy lezajlott például a két csúcs találkozó. Ne felejtsük el, két nemzetközi jog szerint hadban álló országnak a vezetői találkoztak egymással. Mind a két alkalommal dél-koreai elnök látogatott el északra, 2000-nek a nyarán, Kim Dae-jung elnök, és 2007-nek az őszén Roh Moo-hyun, a következő baloldali elnök. És a gazdasági kapcsolatoknak a bemutatásakor ki kell emelni azt, hogy a dél-koreai Hyundai vállalatcsoport, amelynek a menedzsmentje az észak-koreai származású, Észak-Koreából menekült a Hyundai csoportnak az alapító elnöke, egy bizonyos Chong Ju-young már elhunyt egy több mint másfél évtizeddel ezelőtt. A lényeg az, hogy ő, mivel északról jött el, presztízsbeli kötelességének érezte azt, hogy segítse az északi területeknek a fejlődését és a későbbi integrációját.
De ilyenekre a éppen aktuális diktátor, jelen esetben Kim Jong-un nem tekint rossz szemmel? Tehát, hogy egy szabotőrnek nem tekintik adott esetben az ilyen menekültekre?
Minden olyan minden diktátor, aki, hogyha valaki pénzt hoz hozzá, arra pozitívan tekint. 98-ban, amikor megkezdődött Dél-Korea részéről ez a bizonyos napfénypolitika, tehát ez a békülékeny politika, akkor Észak-Koreának a vezetője Kim Jong-unnek a papája, Kim Jong-il volt, és lényegében a Hyundai vállalatcsoport, illetve annak az idős alapítóelnöke, ez a bizonyos Chong Ju-yong, egy összekötő kapocsá vált a két Korea között, és ő volt az, aki megszervezte azt, hogy intézményesüljön dél-koreai turista csoportoknak a napi szintű beutazása észak-koreai területre, ami 2004-ben aztán olyan szintet ért el, hogy nyitottak két közúti határátkelőt is, a demilitarizált övezet. Nem,
hogy a lehet ilyet kérdezni a profánul, hogy turista csoportok Észak-Koreában, hogy mi látnivaló van ott? Ön már volt háromszor is, úgy tudom.
Igen, és ráadásul, amikor először jártam Észak-Koreába, az pont a Hyundai vállalatcsoport által 2004-ben megnyitott közúti határátkelőn keresztül történt, akkor egy dél-koreai turista csoportnak a részese lehettem. Azt kell tudni, hogy a dél-koreaiak számára Észak-Korea lényegében fogalmazhatunk úgy, hogy a saját országuknak, illetve a saját egykori területeiknek érzik ezt, hisz a koreai történelem az egy homogén történelem, a koreai kultúra az egy homogén kultúra, a koreai történelemnek számos kiemelkedő személyisége, kiemelkedő eseménye az azokhoz a területekhez történik. A turisztikának a kapcsán azt kell megemlíteni, tehát amikor 98-tól kezdve beindultak ezek a turisztikai kapcsolatok, először Észak-Koreának a úgynevezett Gyémánt-hegység nevezetű területére történt a csoportoknak a beutazása. Ez a keleti partvidéken van, és ezt úgy is nevezik ezt a területet, hogy a koreai Alpesek, vagy a koreai Svájc. Tehát ez elsősorban természeti szépségek. A másik pedig ez a bizonyos Kaesong város, ami 38. szélességi foknak az északi oldalán van. Itt a Hyundai csoport egy ipari parkot is létrehozott 2004-től.
Amit a két ország együtt üzemeltetett, és úgy tudom, hogy ez a típusú kommunikáció ez megszakadt tavaly februárban.
Így van, tehát lényegében ez az ipari park, koreaiul Kaesong Kongdánnak nevezik, ez 2004-től 2016-ig a megbékélésnek a szimbóluma volt. Fénykorában 55 ezer észak-koreai munkás dolgozott ott dél-koreai cégeknek az alkalmazásában, és hát naponta jártak át a dél-koreai teherautók, illetve a dél-koreai menedzserek, illetve a dél-koreai technikusok. Volt olyan időszak is, amikor már vasúti összeköttetés is működött a Kaesong-i ipari park, illetve Dél-Korea között. Én emlékszem rá, hogy amikor 2004 környékén ez elkezdett üzemelni ez a Kaesong-i ipari park, akkor szöuli áruházakban nagyon gyakran láttam olyan termékeket, amelyeket úgy reklámoztak a dél-koreai lakosságnak, hogy hát ez északi területen a Kaesong-i ipari parkban készült, például ruhanemük. A fiamnak van egy olyan, nagyobbik fiamnak van egy olyan kabátja, amit még a iskolában is hordott, amiben bele van írva, hogy készült a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.
Tényleg nagyon röviden ők meg is voltak fizetve? Tehát az észak-koreai dolgozók, munkások?
Többször érte kritika a Kaesong ipari parkot azzal kapcsolatban, illetve a dél-koreai üzemeltetést, hogy nagyon kevés pénzt kapnak, tehát még kevesebbet, mint a kínai munkaerő. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy azokhoz a körülményekhez képest, amiben egy észak-koreai vidéki állampolgár lakik, ugye Kaesong az egy vidéki városnak tekinthető, Észak-Koreának a második legnagyobb városa, hát mégis kiszámíthatóbb, illetve normalizáltabb körülmények közé kerültek azzal, hogy a dél-koreai a cégeknek az alkalmazásában.
Kérdés az, hogy a pénzt mire tudták elkölteni, de visszatérve a politikára, Kim Jong-unt ennyire érdekli, hogy Dél-Koreában milyen a politikai helyzet? Tehát, hogy baloldali vagy más színezetű a kormány?
Hát ezt úgy is megfogalmazhatnánk, tehát itt nem kell mindenképpen Kim Jong-unnek a személyére leszűkíteni ezt az egész kérdéskört. Az észak-koreai rezsimet természetesen borzasztóan érdekli az, hogy milyen a éppen az aktuális politikai kormányzat Dél-Koreában. Ugyanakkor nagyon érdekes azt megnézni, hogy az észak-koreai rezsimnek kicsit ambivalens a viszonya a dél-koreai baloldali kormányzatokhoz kötődően. Ugyanis a baloldali kormányzatok időszakában, és hát vélhetően most is az új baloldali kormányzatnak a hatalomba lépésével felerősödnek a segítő szándékok Dél-Korea részéről, a különböző áruszállítások, segélyszállítások, gazdasági kapcsolatok. Ezek viszont nagyon érzékenyen érintik a rezsimet abból a szempontból, hogy amikor folyamatosan érkeznek Dél-Koreából a szállítmányok, a lakosságnak valahogy nehéz megmagyarázni azt, hogy az a déli terület, amely a mi propagandánk szerint 19. századi kisekmányoló kapitalizmusnak az állapotában leledzik, ez az ország, ez folyamatosan küldi nekünk a segélyeket. És hogyha Dél-Koreában viszont konzervatív ország, konzervatív kormányzás van, olyan konzervatív kormányzás, ami sokkal elutasítóbb és szigorúbb az észak-koreai rezsimmel szemben, akkor ezt a helyi propagandának könnyebb megindokolni, hogy igen, mert ők olyanok, és mi ezért nem kapunk segélyeket, ezért vannak megszorítások, nehézségek, stb.
Május 9-én tartottak előrehozott választásokat Dél-Koreában, amit azért kellett megtartani, mert a parlament korrupciós botránya miatt eltávolította az ország éléről Park Geun-hye előző államfőt. Miért történt ez egészen pontosan?
Ez lényegében
nagyon röviden, tavaly, mert utána az új államfőnek is ambíciózus tervei vannak.
Ez lényegében tavaly ősszel vette kezdetét. Azt kell tudni, hogy a konzervatív elittel, tehát a már 2008 óta regnáló konzervatív elittel kapcsolatosan egyre több feszültség nőtt a dél-koreai társadalomban, és ebben a helyzetben bukkant fel az információ, hogy Park Geun-hye elnök asszonynak, aki ugye a modernizáció atyának tekintett Park Chung-hee tábornoknak a lány, nagyon sok várakozással került ő beiktatásra 2013-ban, mint az ország első női államfője. Tehát kiderült tavaly ősszel az, hogy neki egy titokzatos tanácsadója volt, aki tulajdonképpen egy fiatalkori barátnő, aki lényegében akkora hatalmat gyakorolt, hogy mondhatnánk azt is, hogy majd, hogy nem dróton rángatta az elnök asszonyt. Ez a dél-koreai lakosság számára, amikor kiderültek ezek a dolgok, és hát a média kinyomozta, és napról napra derültek ki újabb és újabb meglehetősen bizarr információk ezzel kapcsolatosan, ráadásul ez a titokzatos tanácsadó nő, aki itt egy női Rasputinnak is tekinthetünk, különböző vállalatoktól nagyobb összegeket zsarolt ki, hát a pénz, tehát annak következtében, hogy az elnök asszonnyal való jó kapcsolatára hivatkozott. Tehát miután ezek a dolgok kiderültek, megindult egy olyan tüntetés hullám Dél-Koreában, amit a helyi közegben gyertyás forradalomként neveztek el.
És milyen ellázadtak fel az emberek, akár adott esetben a multik ellen is? Hogy korruptak?
Nem feltétlenül a multik ellen, tehát ez kimondottan a konzervatív elit, illetve kimondottan Park Geun-hye elnök asszony ellen, akiről bebizonyosodott az, hogy lényegében nem önállóan irányította, nem saját képességei alapján irányította az országot, hanem itt a háttérből egy olyan személy irányította a politikai döntéseket, kinevezéseket, akinek lényegében semmifajta kormányzati pozíciója és semmifajta erre való jogosítványa nem volt.
A baloldal által a gazdasági demokratizálásnak nevezett programjával az új elnök elsősorban azt akarja elérni, hogy a cégóriásokat, ezek leginkább a dél-koreai multinacionális cégek, vaskézzel irányító családok mellett más is beleszólhasson abba, hogy merre megy a dél-koreai gazdaság. Ezek szerint reflexió a tavaly őszi eseményekre.
Tulajdonképpen ez az igény, ez folyamatosan végig kísérte az elmúlt évtizedeket. A dél-koreai modernizáció során...
Akkor menjünk vissza akkor az elnök asszonynak az édesapjához.
Így van, pontosan, tehát Park Chung-hee tábornokhoz visszamegyünk a 60-as évek időszakába. Ez az az időszak, amikor bizonyos kiválasztott családok, akik már amúgy is rendelkeztek vállalkozásokkal, illetve gazdasági pozíciókkal, lehetőséget kaptak az államtól arra, hogy bizonyos preferált gazdasági szegmensekbe, hogyha belevágnak, akkor az államnak a aktív segítségével hát erőteljesen tudnak fejlődni, és így kijelöltek olyan adminisztratív eszközökkel, kijelöltek olyan célokat, mint például a hajógyártás, mint például vas és fémipar fejlesztése. Aztán későbbiekben ilyenekből nőttek ki a gépkocsi gyártás, 80-as évek időszakában megjelent a félvezető gyártás és híradás technikai eszközök, és ebből nőttek ki azok a tipikus koreai nagyvállalatok, amelyeket Csebolnak nevezünk, és igazándiból sokkal nagyobb hatalommal és sokkal kiterjedtebbek, mint ahogy mi Európában őket ismerjük. Tehát például, hogyha megnézzük mondjuk a Samsung vállalatcsoportot, akkor mi itt elsősorban mobiltelefonról vagy pedig televízióról ismerjük őket, holott itt igazándiból vállalatcsoportokról van szó, olyan egymástól lényegesen különböző tevékenységet folytató vállalatokról, amelyek hatalmas hatalommal bírnak. Tehát a Samsung csoportnak csupán az egyik része a televíziógyártó cég, de akkor beszélhetünk építőipari, ingatlanberuházó, lakóparképítő, egészség és kórház üzemeltető és fenntartó részlegről, sőt a Samsung csoportnak például Dél-Koreában van gépkocsi gyártó részlege is, tehát vannak ilyen gépkocsik.
Jól értelmezem, hogy az ezeket birtokló családok lényegében lefedik teljes Dél-Koreát, Dél-Korea ütőereit?
Hát lényegében erről van szó, és akkor megemlíthetünk egy olyan politikai törésvonalat, hogy ezek a családok, ugye a 60-as évektől számított a felfutása ezeknek a cseboloknak, nagyvállalatoknak, ezer szállal kötődnek az akkori tekintélyuralmi rezsim politikai örökösének tekinthető konzervatív oldalhoz, és akik pedig a konzervatív elittel szembeni diáktüntetéseknek a politikai örökösei, tehát a helyi baloldal, tehát akik most kerültek hatalomra, ők pedig értelemszerűen hát ezeknek a családoknak a hatalmának a megnyírbálását szeretnék elérni.
Tehát lényegében akkor azt is ki lehet mondani, hogy azért nem került gyakran a baloldal hatalomra, mert ezek a multinacionális cégek a politika frontvonalába tartották a konzervatívokat?
Hogyha ennyire konkrétan nem is lehet kijelenteni, de lényegében ilyesmiről van szó.
Milyen változás lehet most egyáltalán? Járt-e már korábban baloldali kormányzat sikerrel ezeknek a vállalatoknak a kiszorítása, vagy hátrébb szorítása?
Hát semmiképpen nem kiszorításról van szó, tehát inkább a háttérbe szorításról van szó, hisz azért Dél-Koreának egy hatalmas nemzeti büszkesége az, hogy az ő cégei, azok tulajdonképpen a koreai koreai nemzetnek a sikereinek tekinthetőek, hogy bármerre megyünk a világon, mindenhol dél-koreai termékekbe, az ismert nagy dél-koreai gyártóknak a termékeibe, illetve jelenlétébe botlunk. Azt kell tudni, hogy a dél-koreai társadalomban nagyon sok feszültség van. Ezek a feszültségek lényegében a 90-es évek időszaka óta megvannak. A fiatal korosztályoknak nem egyszerű az elhelyezkedés. Alapvetően Dél-Korea egy túlnépesedett ország, tehát egy magyarországnyi területen 50 millió ember zsúfolódott össze, ráadásul hegyvidékes terület, tehát a városokban, a völgyekben vannak összezsúfolódva. Szóulnak az egész vonzáskörzetével együtt, agglomerációjával együtt több mint 20 millió a lakossága. Tehát iszonyatos versenyhelyzet van. Ahhoz, hogy valaki versenyképes legyen, ahhoz borzasztó sokat kell fektetni az oktatásban. Nem elég, hogy valaki jár elemi iskolába, középiskolába, felső középiskolába, emellett éjszakában nyúlóan kell különböző külön órákat vennie, hogy esélye legyen bekerülni egy olyan presztízzel rendelkező egyetemre, ahonnan esélye van elhelyezkedni olyan munkakörben, amit szeretne megkapni. Tehát hatalmas versenyhelyzet van, mindennek nagyon komoly ára van, és hát nyilván a családok számára, tehát az oktatási költségen kívül például az egészségnek a fenntartása, illetve a kórházi költségek is hatalmas nehézséget jelentenek. Mindezzel azt akarom csak mondani, hogy a dél-koreai társadalomban nagyon sok olyan feszültség van, aminek hát a megoldása most kétségkívül a baloldali kormányzat.
De hogy lehetséges ez, miközben ugye beszélünk ezekről a csebolokról, illetve a nagy multinacionális cégekről, tehát véletlenül erős GDP-vel rendelkezik Dél-Korea, akkor miért nem jut ebből
egészségügyre, oktatásra? Igen, hát itt alapvetően az elosztásnak a hibájáról van szó. Kicsit visszareagálva a kérdésére, azt mindenképpen meg kell mondani, hogy nem arról van szó, hogy Dél-Koreában ne lenne fejlett oktatás, vagy ne lenne fejlett egészségi ellátórendszer. Tehát rendkívül fejlett kórházakkal rendelkezik Dél-Korea, rendkívül fejlett világ élvonalába tartozó egyetemekkel és oktatási intézményekkel rendelkezik. Mindennek hatalmas ára van. Tehát mindenhol fizetni kell. Egy piacgazdaságról van szó, és hát nagyon, tehát dél-koreai értelmiségiekkel beszélgetve nagyon gyakran hallhatjuk azt a vádat, hogy hiába keresnek hatalmas összegeket külföldön a nagyvállalatok, igazándiból ettől még az átlag koreai középosztályhoz tartozó, vagy tehát az átlag koreai lakosoknak az életkörülményei azok nem feltétlenül válnak egyszerűbbé.
Egyébként a dél-koreai gyártók, a dél-koreai cégeknek a gyártási részlegei azok Dél-Koreában vannak? Leginkább? Vagy ők is külföldön az olcsófejeken Kínában gyártják?
Vannak olyanok, amelyek természetesen még mindig Dél-Koreában vannak, illetve nagyon sok olyasmi is van, amit a 2000-es évek elejétől már kiszerveztek Kínába. Ebből a szempontból volt nagy jelentősége, és volt nagyon előremutató ez a bizonyos Kaesong-i ipari park észak-koreai területen, mert hogy olcsóbban működött az észak-koreai munkaerő, mint a kínai munkaerő, ugye nem voltak nyelvi, kommunikációs, illetve kulturális különbségek, és hát mégis az északi területeknek a fejlődését, integrációját voltak hivatottak biztosítani ezek a lépések. Elképzelhető, hogy ha nem is azonnal, de az elkövetkezendőkben majd lesznek lépések arra, hogy valami hasonló jellegű előremutató projekt beinduljon a két Korea viszonyában.
Érintettük meg Korea összefüggésében Kínát, de mi a helyzet Dél-Korea és Japán, vagy Észak-Korea és Japán vonzásában? Néhány percben.
Egy nagyon súlyosan terhelt történelmileg nagyon súlyosan terhelt viszonyról beszélünk. A koreaiaknak az egyik legnagyobb történelmi sérelme az 1500-as éveknek a végére tehető, amikor egy nagy japán támadás érte a félszigetet. Hogyha mi magyarok Hunyadi Jánosról beszélünk, mint örökverőről, a koreaiaknak a nagy nemzeti hőse, egy bizonyos Lee Sun-sin admirális, az japán verő, aki abban az időszakban fellépett a japánok ellen. Ugye ezt a előzményt tetőzte be a japán gyarmati uralom, ami 1910-1945 között zajlott le, és azt kell tudni, hogy a felszabadulás után ugye nagyon sok sérelem következtében nem volt diplomáciai kapcsolat egészen hosszú ideig, 20 éven keresztül Dél-Korea és Japán között. 1965-ben Pak Chung-hi tábornok, tehát a modernizáció atya volt az, aki normalizálta végül is a viszonyt Japánnal, és hát ebben a normalizációban végül is Japán a koreai nemzetnek a mindenkori képviselőjének a szöuli kormányzatot ismerte el, úgyhogy Észak-Korea és Japán között a mai napig nincsen semmifajta reláció. Ugyanakkor kevéssé ismert szegmense ennek a dolognak, hogy Japánban egy több százezres koreai kisebbség él, akiknek a felmenőit még a japán gyarmati uralom időszakában hurcolták be, és hát most már a második, harmadik generációról beszélünk, akik ott élnek, és ennek a több százezres kisebbségnek alapvetően két szervezetéről beszélhetünk, Dél-Korea barát szervezetéről, és van egy Észak-Korea barát szervezet is, akik a mai napig azért különböző átutalásokkal, csomagküldésekkel támogatják az észak-koreai rezsimet.
A gazdaságot tekintve versenytársak egymással, Dél-Korea és Japán? Vagy milyen súlycsoportban van egymással?
Én úgy gondolom, hogy egyenlőre még hát alapvetően a Szigetország mindenképpen kedvező pozíciókkal rendelkezik. Ugyanakkor egy majdani egyesítés, és hát itt nyilván még a távoli jövőről beszélünk, amikor a dél-koreai technológiai, dél-koreai fejlődés, dél-koreai technikák összekapcsolva lennének az észak-koreai ásványkincsekkel, mert Észak-Korea bányászati termékekben, illetve nemesfémekben nagyon gazdag. Tehát egy majdani egyesítés esetén természetesen az Egyesült Korea nagyon komoly kihívója, versenytársa lehetne Japánnak.
Gazdasági vagy politikai értelemben egyesülnének?
Hát alapvetően úgy néz ki a nézett ki a forgatókönyv még a 2000-es évek elején, amikor a gazdasági kapcsolatok nagyon jól alakultak a két Korea között, hogy egy ország, két rendszer konstellációban kéne lassan-lassan integrálni a területeket.
Mikor a valósulat ez meg ön szerint?
Azért nagyon bonyolult ez a kérdés, mert az bebizonyosodott a 2000-es évek elején, hogy az észak-koreai nomenklatúra, a jelenlegi észak-koreai vezetés nem vállalja azokat a változtatásokat, amelyek hozzájárulnának a saját uralmuknak a feladásához.
Az aréna ma esti vendége Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője volt. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes vett részt. Köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!